Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Isten tiszteletünket pedig kezdjük el az 502-es számunknak.
Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Az Úr dicsősége megjelenik, és meglátják mindenek. Uram, ne szállj perbe szolgáddal, mert egy élő sem igaz a te színed előtt. Ismertesd meg velem az utat, amelyen járnom kell, mert hozzád vágyódik az én lelkem. Tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amely Jézus Krisztus megjelenésekor adatik nektek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Magamtól nem mernék megszólalni előtted, Istenem, mert megszámlálhatatlan az én vétkem, de tekints egyszülött fiadra, aki színed előtt közben jár értünk. Légy hozzám irgalmas, és hallgass meg engem, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Rendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, ébresz fel minket kegyelmed világosságával, hogy megismerjük megváltónkat, és teljes szívünkkel ragaszkodjunk hozzá, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet Szent Háromság ünnepe után 26. vasárnapra egyházunk által kiírt szent igét, melyet megírva találunk Máté evangéliumában a 25. fejezet 31. versétől a 46-ig a következőképpen. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem, átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre, mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünk szent igéjét, válaszul Isten igényére, magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 400-as számú énekkel.
Thank you. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, amint írva találjuk Pál apostolnak a Tesszalonikiakhoz írott második levelében, az első fejezet harmadik versétől a tizedikig a következőképpen. Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban, úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert úgy igazságos Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Amen. Ez Isten igéje. Az apostolok büszkeséggel beszéltek Isten gyülekezeteinek a tesszalonikiakról, és példaként állították őket a többiek elé. Különösen az üldözések közti álhatatosságuk volt kiemelkedő. Türelmesen elviseltek minden üldöztetést az evangélium ellenségei részéről, akik rosszindulatúan viselkedtek velük szemben. Sok üldöztetésben és nyomorúságban volt részük. Ám mindezek ellenére szilárdan és erősen álltak hitükben. Nem csak Istennel fejlődött a kapcsolatuk, hanem más emberekkel is. Az Istenbe vetett igazi hit mindig párosul mások iránti szeretettel. Figyeljük meg a sorrendet. Először jön a hit, azután a szeretet. A hit a gyökér, a szeretet a gyümölcs. Mind a hit, mind a szeretet úgy növekedett bennük, mint ahogy a tápanyagokkal ellátott növények, vagyis jobban az átlagosnál. Ez egy kivételes gyülekezet volt. De miért kell egyáltalán szenvedniük Isten gyermekeinek? A hívőket azért gyűlöli a világ, mert Jézust gyűlöli. És Jézust azért gyűlöli, mert egészen más szellemiséget képvisel, mint ami a világban általánossá vált. Olyan messzire került ez a bűnbe esett embervilág Istentől, hogy az, amit Jézus hozott erre a földre, idegen volt a számára. Az a tisztaság, az a szentség, az az egyenesség, az a szeretet, az az Istennek való feltétlen engedelmesség, az Isten dicsőségének a keresése, teljességgel ismeretlen, nem tud mit kezdeni vele a világ. És Jézus jelenléte leleplezte, és leleplezi ma is, azt a sok szennyet és hitványságot, hamisságot és sötétséget, ami a világban van. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. Csak hogy Jézus tanítványai nem e világból valók, mert újjászületett, felülről született emberek. Ezért velük sem tud mit kezdeni a világ, és zavarában, értetlenségében és tehetetlenségében gyűlöli őket. És ebben a világban idegenként járnak azok, akiknek Isten szent, akik mindenben az ő rendeléseihez akarják igazítani az életüket, akik hűségesek a házastársukhoz, vállalják és Isten félelemben nevelik a gyerekeiket. Manapság szégyelni kell, ha valakinek sok testvére van. Ha tiszteli a szüleit, és így is beszél róluk. Szégyene az, ha a diák tanulni akar, és becsüli a tanárait. Ha valakinek értelmes, átgondolt élet célja van, és ennek rendel alá mindent. És szégyene az, ha nem ment el, és nem rugott be a szombatesti bulin, hanem vasárnap délelőtt templomban volt. És szégyene, ha nem szidja a rendszert, egyiket sem. Az ilyen embert bolondnak tartják sokan. Ne csodálkozzatok, mondja Jézus, ha gyűlöl titeket a világ. Ha igazán keresztjének vagytok, idegenek vagytok ebben a világban. Nem kell felháborodni miatta, nem kell elkeseredni, hanem tudomásul kell venni. Mi nem szeretünk szenvedni, pedig Isten sokszor a nehézségeket is fel tudja használni az életünkben. Az első ilyen dolog az, hogy Isten a szenvedések során leplezi le leginkább, hogy mi lakik a szívünkben. Hogy kicsoda valójában egy ember, az mindig akkor derül ki a legegyértelműbben, amikor valami méltánytalanság érte, amikor megalázták, amikor valami fizikai vagy lelki fájdalmat kell elviselnie, vagy váratlanul egy nagy veszteségről kell értesülnie. Isten a pusztába viszi olykor az ő népét. Kietlen, mostoha körülmények között kell járniuk Isten gyermekeinek, hogy kiderüljön, mi van valójában a szívükben. A szív mélyéről akkor jönnek fel az indulatok, amikor valami ütés éri az embert. Valóban úgy van. A mézes üvegből, ha összetörik is, édes méz folyik, mert az volt benne. Vajon mi folyik belőlünk, amikor töregetnek, vagy összetör bennünket valami? A másik haszna a szenvedésnek az, hogy ilyenkor éli át az ember igazán, mennyire rászorulunk Istenre. Amikor viszonylag jól megy a dolgunk, nagy a kísértése annak, hogy elbizakodunk. Sok mindent természetesnek, magától értetődőnek tekintünk, vagy magunknak tulajdonítjuk azokat a dolgokat is, amik pedig Isten napunkénti ajándékai, amiket nem érdemlünk meg, de ő mégis megadja szeretetéből. Bizonyos előrehaladás, fejlődés, anyagi vagy egyéb növekedés van az életünkben. Megy itt minden a maga módján. És elég egy kicsi baleset, vagy egy betegség, és a magabiztos felnőtt olyan lesz, mint egy tehetetlen kisgyerek. A szenvedés mindig megaláz, kicsivé tesz. Pontosabban tudatosítja bennünk, hogy milyen kicsik vagyunk. Milyen az, ha a nagy Isten megvonja tőlünk az ő ajándékait, amiket nem tekintünk ajándéknak, hanem természetesnek veszünk. Kell ez nekünk, hogy lássuk, mennyire rá vagyunk utalva Istenünkre, hogy tudjunk egyre jobban benne bízni, és annak lássuk őt, aki valójában, aki a világ mindenség ura, aki a mi ajándékozó atyánk, és törődik velünk, személy szerint külön-külön. Tanuljunk meg bízni benne, egyedül tőle várni, és egyedül neki megköszönni mindent. A szenvedés tehát tudatosítja ezt a rászorultságunkat is, ennek sok haszna van. S végül a sokat szenvedett keresztényeknek van kipróbált hitük. Jézus részletesen szól az ideig való hitről, amit hasonlít ahhoz a maghoz, amelyik a földbe hull, kikel, de nem tud gyökeret ereszteni. Azt mondja, ezek azok, akik az igét hallgatják, örömmel fogadják, de nincs bennük maradandó helye. Mert amikor megpróbáltatást kell szenvedni, elfordulnak. Egy ideig hisznek, s a megpróbáltatás idején elfordulnak. Ez az ideig való hit. De van kipróbált hit is. Mi jellemzi azt az embert, akinek kipróbált hite van? Az jellemzi, hogy soha semmi nem tudja elszakítani Istentől. Az ilyen ember minden körülmények között ragaszkodik ahhoz az Istenhez, akit már megismert. Akik igazán megismerték őt, azok tudják, hogy Isten szeretetének a bizonyítéka nem az, hogy a hívőket megőrzi minden bajtól, hanem az, hogy elküldte hozzánk Jézust, aki meghalt helyettünk a kereszten. Ez egy életre meggyőzően bizonyítja a hívőnek, hogy Isten szeret minket. Aki ebben bizonyos, az nem esik kétségbe akkor sem, amikor a szenvedések viharai megrázzák az életét. Lehet, hogy sokszor nem érti ő sem, miért kell szenvednie, és kiállt Istenhez szabadulásért. Egy dologban azonban nem lehet megingatni a kipróbált hitű embert. Meg van győződve arról, hogy Isten szeret. Isten jó. Tudja, hogy mit csinál. Tudja, milyen nehéz nekem a szenvedések között. Isten ismeri a teherbíró képességemet, és nála már készen van a szabadítás. Ezt jelenti a kipróbált hit. Érdemes mérlegre tenni a hitünket. Így fogadjuk-e azokat a próbákat, amik érnek bennünket. Tehát most Isten gyermekeinek gyakran szenvedniük kell, miközben a gonoszoknak jól megy a sora. És ez a tény sokszor elkeseríti a hívő embert. A zsoltáros is ezt panaszolja az Úrnak a 73. zsoltárban. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján, elesten nyártomban. Mert irigylettem a kérkedőkre, látva a bűnösök jólétét. Mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, egymással fenyegetőznek dőfösen. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Íme ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta. Meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szentélyébe, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony, sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földöm sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája is örökségem, te maradsz Istenem örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. Az akkori embereszmény a kövér ember volt. A kövérség a jólétnek, a békességnek, a boldogságnak a szimbóluma volt. Úgy gyarapodtak, hogy elvették másoktól. Nem tiszta a kezük, nem tiszták a gondolataik, nem tiszta a lelki ismeretük, de ezt már nem is érzik. Nincsenek különösebb problémáik. Nem látja ezt Isten? Ők azt mondják, nem látja. Honnan tudná ezt az Isten? Még Istennel szemben is ilyen durva, káromló gondolataik vannak. És miközben én próbálok tiszta kézzel, tiszta nyelvvel, tiszta lelki ismerettel élni, szegényebb vagyok. Bevallja a zsoltáros, hogy bizony ez a látvány keserűséget szül benne, sőt irigyé teszi. Olyan őszinte, amikor azt mondja, oda jutottam, hogy már én is így csinálom akkor. De aztán megijedtem magamtól, és azt mondtam, nem, mégsem. Amíg magával tanácskozott, azt mondta, meg akartam érteni, és gondolkoztam, de nem értettem meg. Amikor elmondja Istennek, mindez a benne kavargó sok érzés, keserűség, irigység, bizonytalanság az Isten világosságába kerül. Megért valamit, amire nem is gondolt. Mit értett meg? Megértette, milyen végük lesz. Megértette azt, hogy ez a gőgös dicsekvés, a becsületeseknek a gúnyolása, az Istennel szenvedi büszke káromlás csak ehhez a pillanathoz tartozik. Mint ahogy az a gazdagság is, amit így összegyűjtöttek maguknak. Roppant múlandó dolog ez, és nem ennyi az élet. Ez csak egy kicsi szelete, egy rövid szakasza az egésznek, de ők, szegények nem látnak ennél többet. Na de nem ennyi az élet. Egyszer nekik is, kivétel nélkül mindnyájuknak megáll a szívük, és akkor mi lesz azzal, amit ilyen áron összegyűjtöttek? Egyszerre rádöbben, ezek nagyon szegény gazdagok. Ezek azt gondolják, csak anyagi javak léteznek, és fogalmuk sincs arról a lelki gazdagságról, amit Isten ad a benne bízóknak. Ezeknek nincs mit várniuk, csak az Isten rettenetes ítéletét. Egyszerre kezdi érezni, hogy milyen gazdag ő ezekhez képest. Az erszénye ugyan jóval vékonyabb, mint az övéké, de ő Isten közelében él. Ismeri a mindenhatót, legalábbis valamennyire. Ez a kicsi is olyan sokat jelent. Mennyivel többet jelent az a békesség is, az a bizonyosság, a biztonság, amit Isten közelsége jelent a hívő számára, mint ez a mulandó gazdagság és boldogság. Azt hiszem, minket is meglegyintett már sokszor ez a fajta keserűség, netalán irigység is. A gonosz különösen is gondoskodik arról, hogy minél több keserűség legyen a szívünkben. Mert ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk, ha a keserűség felnövekszik egy ember szívében, az még az igaz hittől is elszakíthatja. Az szembefordít Istennel. Végül is őt okoljuk mindazért, ami nekünk nem sikerült. Lehet, hogy udvarias a hívő is ezt nem mondja így ki, de a szíve mélyén Istennel szemben is keserűség lehet. Mi volt a nagy felfedezése a zsoltárosnak? Az egyik az, hogy Isten felülemelte a saját keserűségén, irigységén, értetlenségén. Ahogy mondani szokták, az örökké valóság távlatait nyitotta meg előtte. Magasabbról mindig többet lát az ember. Rájön arra, hogy nem ennyiből áll az élet, amennyit most látunk ezeknek az embereknek az életében. Ők olyan úton vannak, aminek szomorú vége lesz. Ezért nem irigyli már őket többé. A másik dolog ennél is több. Nem csak az örökké valóság távlatában kezdi szemlélni önmagát, meg a világhelyzetet, hanem az örökké valóhoz jut egészen közel. Átéli Isten közelségét, és kimondja azt, miközben addig a többiek gazdagsága miatt háborgott, meg a maga szegénységét látta csak, hogy hiszen én gazdagabb vagyok, mint akármelyikük. Isten az én örökségem. Vezet engem. Rábízhatom magam. Otthon vagyok itt a világban, és otthon vagyok az égben. Sokféle kérdéssel viaskodunk mi is. Sokszor úgy érezzük, minden okunk megvan a keserűségre, irigységre. Törjük a fejünket, és úgy érezzük, hogy kielégítő, érdemi választ nem tud ráadni senki. De Isten nekünk pontosan ezt a nagy lehetőséget csillantja fel, hogy bemehetünk az ő szent helyébe. Leborulhatunk előtte, és végre elmondhatjuk neki mindazt, ami fáj, ami hiányzik. Az egészet, a lelkünknek a mély rétegeit is kijönthetjük Isten elé, és ott világosságba kerül minden. A jövendő világban minden igazságosan fog történni. Akkor emberek és angyalok előtt igazolást nyer, hogy Istennek nem volt közömbös gyermekei szenvedése. Ellenségeik erőszaka és pusztítása nem hagyták őt érintetlenül. Az üldözés és szorongattatás minden formája végül napfényre kerül és megítéltetik. Erre a napra tekintettel Isten népének nincs szüksége arra, hogy fellázadjon az ellenséggel szemben. Nem is kell, hogy arra törekedjenek, hogy bosszút álljanak, vagy védekezzenek. Csak Isten időpontjára kell várniuk, amikor ő tökéletes ítélettel fog velük cselekedni. A példát úgy lehetne elmondani, hogy lehet, hogy a mennyasszonyi népnek hordoznia kell a szenvedést, a megvettetést vőlegénye miatt, és ez nagyon fáj. De tudja, hogy szeretett vőlegénye, ha láthatatlanul is, nem csak vele van, hanem eljön. És amikor eljön, akkor mindent helyre tesz. Eljön az a boldog mennyezői együttlét, amelyet mennyei vőlegényünk megígért, és amelyet nem lehet emberi szavakkal kifejezni. Itt már nem arra tekint a mennyasszonyi nép, hogy mit szenved, milyen körülmények között kell várnia a mennyegzői lakodalom eljövetelét, hanem azzal az örömmel örvendezik, hogy nem sokára eljön. A tesszalonikai gyülekezet néhány hónap alatt megtanulta ezt a lelki igazságot. Ezért vált a szenvedésük lelki érettségben előrehaladássá számukra. hiszen nem csak az Urat ismerték meg egyre jobban, hanem azt is tudták, hogy amikor eljön az Úr, akkor mindent igazságosan ítél meg. Ezért nem fáradtak bele a szenvedésbe. Ezért tudták elhordozni a nehéz embereket is, hogyha kellett naponta. Végül gondoljuk végig, mit jelent az, hogy nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon. Amikor eljön az Úr Jézus, akkor a nyomorúságból való kiszabadulás, a megenyhülés, a nyugalom jön el az övéi számára. Az a fajta enyhülés jön el, aminek a képét már említettük. Eljön a mennyasszony és a vőlegény mennyegzőinek az ideje. Ez öröm, nyugalom és békesség is. De Jézus arról is beszélt, hogy amíg az a bizonyos szabadulás, enyhülés eljön, addig is betöltheti az övéit a békesség, az ő minden értelmet meghaladó békessége. Az Úr jelenlétében való lét teszi a mennyországot mennyországgá. A hívő ember reménye, hogy meglátja az Urat és vele lesz. A hitetlenek ítélete pedig az, hogy örökké ki lesznek zárva Isten jelenlétéből. És végül legyen mindnyájunk imádsága Siklós Józsefnek egy verse, ezzel szeretném zárni. Hegyről hazafelé. Szeríd leszek, ha megaláznak, nem gyötörnek emésztő vágyak. Nem diadalt, békét kívánok, s a mennyek országára várok. Naponta célom, azt keresem, mi igaz, s elveszíthetetlen. Valódi gazdagságra vágyva építem házam kősziklára. Lelkemben szent szavak égnek, hazamegyek hát, sónak, fénynek. S ha árad felém szitok, átok, őszintén mindent megbocsátok. Nem törekszem fénylő babérra, szolgálni rejtve lelkem célja. Homlokomon nincs gondbarázda, ráhagyatkozom hű atyámra. Őre madárnak, liliomnak, kezében jó helyen van a holna. Szívemben béke, számon zsoltár, a keskeny utat vállalom már. Más hintón vágtat, gyalog baktatok, és mint még soha, oly boldog vagyok. Imádkozunk. Istenünk, valóban ad nekünk ezt a boldogságot. Ne azt, ami a világban van, hanem amit csak te tudsz adni nekünk egyedül. Add, Uram, hogy mi is erre vágyakozzunk, erre törekedjünk. A veled való kapcsolatra, a veled való együttlétre. És add, Uram, hogyha el is kezdett növekedni a szívünkben a keserűség, megszűnhessen az a veled való együttlétben. Uram, add, hogy tudjunk mindig mindenért hálát adni. Adj a mi szívünkbe elégedettséget, hálaadást. És köszönjük, Urunk, hogy a veled való kapcsolat nem csak itt a földön tart meg bennünket, hanem akik a te gyermekeid, azok örökké veled lehetnek majd. Add, Uram, hogy tudjunk erre a napra tekinteni, amikor már mindig veled lehetünk. És így elhalványuljon minden szenvedés az életünkben. Uram, te adj nekünk erőt azok elviseléséhez. És te add, hogy mindig tudjunk tere át tekinteni. Amen. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat. 18-án hétfőn 5 órától asszonykör lesz, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken 5 órától ifjúsági óra, vasárnap 9 óra 45-től imakör, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör lesz. Isten tiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon élőben is közvetítjük, és ugyanígy lehet meghallgatni a korábbi felvételeket is a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelki gondozói beszélgetésre, vagy lelkészi látogatásra van szüksége. Gyülekezetünkből többen részt vesznek most az Eke ifjúsági hétvégén, hordozzuk őket és a szolgálókat is imádságban. Szerdán lelkészgyűlés lesz itt a nyírteleki templomban, a nyitó úrvacsorás istentiszteletre, amely 9 órától kezdődik, szeretettel várják a testvéreket is. Aki szívesen megosztaná a bizonyságtételét a gyülekezeti hírlevélben, az péntekig elküldheti Enikőnek e-mailben. Jövő hét szombaton, 23-án 8 órától munkás csendes napot tartunk. Ezzel kapcsolatban hirdetném, hogy ezzel párhuzamosan Kisvárdán is lesznek majd munkálatok. Aki szívesen megy Kisvárdára 23-án szombaton, azt kérem, hogy jelezze felügyelő úrnak, hogyha esetleg összeáll egy csapat, akkor ott is folynak majd munkálatok ezzel párhuzamosan. Adventi csendes napunk november 30-án lesz. Ennek délelőttjén Labossa Péter fog igével szolgálni. Az igehirdetés alatt gyerekfoglalkozást is tartunk. Lehetőség lesz majd bizonyságtételekre és szolgálatokra, ebéd után pedig kézműves foglalkozás lesz, a nap folyamán adventi könyvvásár. Ebédre fasírtot tervezünk, az alapanyagot megvásárolnánk, és azt szeretnénk kérni, hogy akik szívesen vállalják egy-egy adag megsütését otthon, azt jelezzék Eszternek. Kérjük, hogy aki teheti, süteménnyel is járuljon hozzá az alkalomhoz. És így készüljünk erre a napra, és szólítsunk meg bátran másokat is. Hordozzuk továbbra is imádságban a kisvárdai járdaépítést, a részletek kapcsán pedig, mint mondtam, István felügyelő urat lehet majd keresni. Elindultak az óvodai hittanórák mindegyik tagóvodában, szeretettel várják a gyerekeket, vallási háttértől függetlenül lehet jelentkezni ide. Évvégén szeretnénk elindítani az újabb konfirmandus csapatot, kérem, hogy imádkozzunk ezért, és szólítsuk meg a környezetünkben lévő 10-12 év körüli vagy idősebb gyermekeket, a szüleiket, hogy jelentkezzenek. Jövő év elején újraindul az Ekei Bibliaiskola Budapesten, várjuk szeretettel az érdeklődőket a részletek kapcsán. Szeretnénk elindítani a gyülekezeti csocsó és pingpong bajnokságot, a Feli Újságra van kihelyezve a jelentkezési lapon, ahova fel lehet iratkozni, ha valaki szívesen részt venne ezen. Adventi csendes napunkat már említettem. Gyülekezeti munkatársi alkalom lesz majd december 13-án, házaspáros kör december 14-én lesz, és tervezünk újra gyülekezeti szilvesztert is majd 31-én. Biatorvágyon is lesznek alkalmak, a női nap az 23-án, a férfi nap pedig december 8-án lesz. Hirdetem a testvéreknek az imádságlistát a bulletin hátulján, akik ide feliratkoztak, kérték, hogy hordozzuk őket, örömüket vagy bánatukat Isten előtt. Legyen ez így előttünk. Záró énekként a 387-es számú éneket fogjuk énekelni, annak az első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked ezért az új napért. Köszönjük, hogy eljöhettünk ide, és közösségben lehetünk egymással is veled. Köszönjük, hogy még ma is szól a te igéd, és megtérésre, hozzád való közelségbe hív bennünket. Uramat, hogy a mi szívünk ne legyen kemény, hanem formálható legyen a te kezedben. Add, Uram, hogy valóban a legfontosabb számunkra a veled való kapcsolata, hozzád való közelség legyen. Így formáld egyéni életünket is, Uram, de így áld meg házasságainkat, gyermeknevelésünket. Uramat, hogy a legfontosabb valóban az legyen számunkra, hogy a mi gyermekeink megismerjenek téged, veled kapcsolatba kerüljenek, a te gyermekeid lehessenek. Add, Uram, hogy ez a legfontosabb is, hogy erre bátorítsuk őket mi is, mint szülők, mint nagyszülők. De, Urunk, hadd tegyük a te kezedbe az országunkat is. Olyan jó lenne, ha annak vezetése a te bölcsességeddel vezérelve hozhatná a döntéseket. De milyen áldott hely lenne a világ is, Uram, ha a világi vezetők is tere áttekintenének. Uram, így adj nekik bölcsességet, vezetést, megtérést. És te áld meg egyházunk vezetőit is, Uram. Hadd, hogy jó felé vezéreljék a rájuk bizottakat. És te adj nekünk erőt, Urunk, az életünkben lévő nyomorúságok, szenvedések közepette. Hadd tegyük a te kezedbe mindazokat, akik betegséggel vagy mindenféle más nyomorúsággal küszködnek. Add, Uram, hogy ne keményedjenek meg feléd, hanem éppen, hogy te feléd forduljanak, tőled nyerhessenek erőt, békességet. És, Uram, te áldj meg bennünket azzal a boldogsággal és békességgel, amelyet csak te tudsz adni egyedül. És te áldj meg bennünket, amikor most rendelésed szerint cselekszünk és tanításod szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül vegyétek az Úr áldását. Isten áldását a 2. Tesszalonikai levél 3. fejezetének 16. verséből olvasom. Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal. Amen. És most folytassuk a 380.
áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős áron Istenünk.